Első fejezet, melyben az olvasó megismerkedik két öreggel s leányukkal, ki életük bálványa, s hall egy körülményes pusztai kirándulásról is. Az evélő támlás diványán nemzeti szín, zsinek darabok, cukorspárgavégek, papírok foszlányai hevertek, és a helyi újság szétszaggatott példánya, melynek homlokán kövér címbetűkkel ez volt olvasható. Sárszegi közlöny, 1899. A fali naptár a tükör mellett, az erős verőfényben föltüntette a hónapot, napot. Szeptember 1, péntek. Az ingaura pedig, mely cifra, fafaragványos üvegtokjában járt, és sárgarész sétálójával apró darabokra vagdalta a végtelennek látszó napot, mutatta az időt. 00:30. Apa és anya csomagolt az ebédlőben. Egy vedlett, barna bőröndel virkoztak. Becsúsztatták a sűrű fésüt a válaszfalán lévő vászontáskába, aztán összeszíjazták, a földre tették. Ott állt már útra készen, repedésig tömve minden holmival, két oldalt hatalmasan kifuffadó hassal, akár a macska, amelyik majd 9-et kölykezik. Csak még az asztalon lévő utazó kosárba tettek be egyet mást. A csipkés női bugyogót, a blúzt, a mamuszt, a cipőgombolót, melyet leányuk már gondosan oda készített. A fogkefe, szólt apa. Lám a fogkefe, bólintott anya. Majd itthon maradt a fogkefe. Fejét csóválva, már sietett is a folyósóra, onnan a leányszobába, hogy a zománcos, bádog mosdóról hozza a fogkefét. Apa kezével még egyszer letapsikolta holmikat, gyengéden megsimogatva, hogy egymásra lapuljanak. Sógora Bozsó Béla, az asszony testvérbátyja, több ízben meghívta őket nyárra, hogy Tarkövön, a birtokán kipihenjék magukat. A nem nagy, 100 holdas puszta közepén, rozog a gazdasági épületek között emelkedett a 3 szobás kastély, oldalt, tágasabb teremmel, a vendégszobával, melynek messzelt falaira, vadász fegyvereire, agancsaira jól emlékeztek. Évek óta nem jártak itt, de anya sokszor emlegette a birtokot, a domb alatt bújdosó, kis nádas, szittyós eret is, melynek hullámain valaha gyerekkorában papírcsónakokat úsztatott. Folyton hallogatták a kirándulást. Az idén azonban minden levél, mert a pusztáról kaptak, azzal végződött, hogy jöjjenek már, minél előbb jöjjenek. Májusban végre elhatározták, hogy meglátogatják őket. De a nyár elmúlt, mint rendesen, téli szükségletek beszerzésével, lekvárok főzésével, cseresznyés, meggyes befőtt üvegek kötözgetésével. Augusztus végén tudatták, hogy ismét itthon rekedtek. Nem szívesen mozdulnak ki, már öregek is, hanem elküldik maguk helyett a leányukat egy hétre. Ő úgyis sokat dolgozott, ráfér a pihenés. A hírt a rokonok örömmel fogadták. Minden nap jött a posta, Béla bácsi, meg a felesége, Etelka néni levelet írt a lánynak. A leány válaszolt rá, az anya a sógornőnek írt, az apa a sógornak, megkérve őt, hogy ő maga személyesen várja a kocsijával, mert az állomástól a tanya 3/4 órai járásra volt. Mindenben megállapodtak. Az utolsó napokon mégis sürgönyök keresztezték egymást, melyek a legkisebb részleteket is tisztázták. Már nem lehetett lemondani az útról. Anya visszajött, hozta a fogkefét, apa gondosan sejempapírba pakolta. Még egyszer körülnéztek a szobában, és mikor látták, hogy nem maradt kün semmi egyéb, rányomták a kosárra a fedelét. De a kulcs nem fogott, a zár mindig kipattant, ezért a kosarat cukos párgával kötötték át úgy, hogy apa sovány mellével ránehezedett, s homlokerei kiduzzadtak. Ezen a napon korán ébredtek mind a hárman. Legott csomagolni kezdtek, és rendkívüli izgalomban csak ide-oda bódorogtak. Még ebédelni sem tudtak rendesen, mert folyton eszükbe jutott ez, az. Most azonban elkészültek. A kosarat is letették a földre a bőrön mellé. Targonca zötyögött az udvar téglázott útján, mely a Petőfi utca járdájától a kertbe vezetett egészen a verandáig. Beállított egy langalét a kamasz, ki a bőröndöt, kosarat közönyösen a targoncára helyezte, tolta kifelé az állomásra. Apa egész szürke ruhát viselt, mely pont olyan volt, mint a haja. Már erősen őszült, bajusza deresedett, szeme alatt kis zacskók lógtak, gyűrött, elhasznált, pergamentes bőrből. Anya fekete ruháját hordta, mint mindig. Az ő haja, melyet dió olajjal simított, még nem mindenütt fehéredett. Redők sem igen mutatkoztak arcán, csak homlokán futott át két mélyebb ránc. Mégis mennyire hasonlítottak. Szemükben ugyanaz a riadt fény reszketett, vékony porcogós orruk egyformán hegyesedett ki, s a fülük is egyformán piroslott. A fali órára pillantottak. Apa megnézte zsebóráját is, mely pontosabban járt, kimentek a verandára. Innen a kertbe kiáltottak egyszerre. Pacsirta! Egy leány ült a padon, a virágágyak előtt, a vad gesztenye fa alatt. Sárga pamuttal horgolt valami terítőt. Csak fekete haját lehetett látni, mely akár a lomba földre árnyékot vetett arcára, melynek háromnegyed részét eltakarta, pusztán egy negyedét mutatta. Nem mindjárt mozdult, lehet nem is hallotta. Aztán szeretett így maradni, lehajtott fejjel. Munkára bámulva sokáig, akkor is, ha belefáradt, mert hosszú évek alatt gyűjtött tapasztalatából tudta, hogy ez a helyzet illik neki legjobban. Megesett, hogy zajt hallott, de azért nem tekintett föl. Akkora önfegyelemmel uralkodott magán, mint egy beteg. Most erősebben kiabálták. Pacsirta! S még erősebben, pacsirta! A leány a veranda felé nézett, melynek legfelső lépcsőfokán állt apa és anya. Őt nevezték el így régen, pacsirtának. Nagyon régen, mikor még énekelt. Azóta a név rajta ragadt, és viselte, mint kinőtt gyermekruhát. Pacsirta mélyet sóhajtott. Mindig mélyeket szokott sóhajtani. Összegombolytott a pamutját, munkakosorába tette, és a vadszőlővel befuttatott lugas felé tartott. Szóval mennie kell, gondolta. Nem sokára indul a vonat. Ma este már nagybátyáiknál alszik, a tarkövi pusztán. Kisé kacsázva jött előre. Az öregek becéző mosolyjal figyelték, hogy közeledik. Majd, amint arca hirtelen föltűnt a lombok között, a szülők száján kisé elhalványodott a mosoly. Mehetünk, aranyos, szólt apa, a földre tekintve. Második fejezet, melyben végig megyünk a Széchenyi utcán, az indóházig, és a vonat végre elindul. A nyárfasoron haladtak. Sárszeg egyetlen aszfaltos utcáján, a Széchenyi utcán, mely egyenesen az állomásig vitt, úgy, ahogy mindennapi sétájukon. Középütt pacsirta, jobboldalt anya, baloldalt apa. Anya arról beszélt, hogy utolsó pillanatban betette a kosárba fogkefét is, magyarázta, hol vannak az egyéb kisebb tárgyak. Apa vitte a fehér csíkos gyapjú takarót és a kulacsot, mert otthoni jó kút vízzel töltött meg az útra. Vajkai Ákos nem beszélt, némán ballagott, nézte leányát. Óriási kalapot viselt, divatja múlt, sötétzöld tollakkal, könnyű ruhát, és a nagy meleg ellen fölnyitotta rózsaszín napernyőjét, mely éles fényt citált arcára. Pacsirta jó leány volt, nagyon jó leány, életének egyetlen öröme. Ákos mindig ezt mondogatta, magának is, másoknak is. Tudta, hogy nem szép szegényke, és fájt is neki sokáig. De aztán valahogy határozatlanabbul látta, elmosta képét, tompító köddel vette körül, és nem gondolva arra, hogy milyen, szerette őt, ahogy volt végtelenül. 5 éve már annak, 10 éve már annak, hogy letett minden reménységről. És nem is jutott eszébe, hogy mégiscsak férjhez adja. Mikor azonban valami történt a leánnyal, és pacsirta megváltoztatta hajviseletét, vagy ősz múltán fölvette téli kabátját, vagy tavasszal új ruhát öltött, Ákos boldogtalannak érezte magát, míg meg nem szokta őt így is. Most is ezért szenvedett, szánta pacsirtát, és hogy szánalmát csillapítsa, gyötörte önmagát, bámulta őt, gondos figyelemmel, szinte sértőn. Ezt a megszokhatatlan arcot, mely kövér is volt, meg sovány is, a húsos orrot, a tág, lószerű orjukakat, a férfias szigorú szemöldököt, a pirinyó savós szemet, mely valamint az ő szemére emlékeztetett. Soha életében nem értett nőkhöz, de azt élesen érezte, hogy leánya csúnya. Nem csak csúnya volt most, hanem hervadt, öreg, igazi vérlány. Csak a napernyő rózsás fény özönében, ebben a majdnem színpadi világításban derült ki ez egészen. Mint hernyú a rózsabokor alatt, gondolta. Ment, ment, egérszürke ruhájában, és mikor a Széchenyi térre jutottak, mely Sárszeg egyetlen nagy tere, piaca, agórája, öntudatlanul pár lépést előre sietett, hogy ne kelljen mellette lépegetnie. Itt volt a városháza, itt volt a baros kávéház, itt volt a gimnázium. Évtizedek óta letaposott rozog a kőlépcsőivel, kis fatornyával, melyben reggelente diákhívó harangszó csendül, itt volt a magyar király vendéglő, itt volt vele szemben a Széchenyi fogadó, egyik szárnyában a Kisródi színházzal, és a Rézs út oldalt kilátás nyílt itt arra az egyemeletes gipszrózsákkal, aranyvillám hárítóval díszített palotára is, a város egyik legszebb épületére, melyben az úri kaszinó székelt. Lejjebb üzletek következtek, festékesbolt, két vaskereskedés, vajna papír és könyvboltja, a Mária gyógytár, és egy új, csinosan berendezett nagy díszműkereskedés is, Weiss és társa. A kereskedő jókedvű görögdínye fejét süttetve a nappal, boltja ajtajában szivarozott. Szivarját kivette szájából, meghajolt, széles mosolyjal köszönt Vajkaiéknak. Ákos keveset járt benne a városban, akár családja, feszélyezte ez az érdeklődés, ez a nagy-nagy nyilvánosság. A Széchenyi kávéház teraszán délutáni pikolózók ültek, kik föltekintettek újságukból, és pacsiltára néztek. Nem tiszteletlenül, hanem úgy, ahogy rendesen. Bizonyos jóindulatú, hamuszín rokon szemvel, melyet belül kár öröm bélelt, pirossal. Erre az öreg úr véget vetett önkínzó, nyüglődő gondolatainak. Lassította lépését, leánya mellé állt. Dacosan, csak azért is, hogy ő is vállalja a rokon szenvet, a kár örömöt, a szokása szerint kissé behúzta bal vállát, idegesen, mintha ezzel akarná palásony zavarát, és kiegyensúlyozni azt a szabálytalanságot, melyet az ő vére jelent a természet rendjében. Kiértek az állomásra. Mára sinen pöfögött a kis helyérdekű kávédaráló. Beszállásra csöngettek. A fülkék felé igyekeztek, hogy jó helyet kapjanak pacsirtának a női szakaszban. Csak hogy most nagy riadalmukra el volt foglalva az utolsó helyig. Pacsirtának egyik kocsiból a másikba kellett bottadoznia, míg a vonat végén talált egy másodosztályi fülkét, melyben csak egy fiatalember ült, meg egy öreg sovány katolikus lelkész. Jobb híján itt állapodott meg, és apa is beszállt, hogy elrendezze podgyászát. Ákos beemelte a bőröndöt, a kosarat maga tette föl a hálóba, átadta a fehér csíkos gyapjutakarót, a vizes kulacsot, hogy úrköze ne igyék idegen vizet, lehúzta a függönyt, hogy ne süsse a tűző verőfény, még az ülésre is leült, hogy kipróbálja a rugonyt. Aztán elbúcsúzkodott. Megcsókolta két arcát. Száját sohasem csókolta meg. Leszállt a vonatról. Fekete kemény kalapját mélyen szemébe húzva ment feleségéhez, ki a kocsi előtt állt, és az ablakra tekintett. Mi tűrés tagadás, pacsit a szülei, bizony könnyeztek. Egyszerűen, csöndes késen, de könnyeztek. A sárszegiek, a bámész, kíváncsi kisvárosiak, kik látták, nem csodálkoztak ezen. Ők már régen megszokták, hogy Vajkaiék nyilvános helyeken sírtak. Sírtak vasárnap a templomban, a misén, a szentbeszéd alatt, sírtak a temetéseken, esküvőkön. Sírtak a március 15-i ünnepélyeken, mikor a zászlók, szavalatok, szónoklatok magasabb légkörbe emelték lelküket. Ezeket az alkalmakat majdnem keresték. Otthon elég derülten érdegéltek, de hogyha valami űrügy kínálkozott, az általános meghatottság védelm alatt jól kisírták magukat. amit később mondogattak egymásnak, kissé mosolyogva, szemüket törölgetve. Most is sírtak, mind a ketten. Pacsirta, miután a fülkében mindent elrendezett, kikönyökölt a letolt vonatablakon, és észrevette, hogy a kedves öregek sírnak. Közönyt erőltetett magára, mosolyogni próbált, de szólni azért nem mert, attól félt, hogy elcsuklik a hangja. Hosszú volt a válás és nehéz, sokáig nem indult a vonat. Az ilyen vicinálisok turbuzgóak, eleinte megrémítenek, hogy mindjárt tovább robognak, és neki is zökkennek nagy dérrel durral, de aztán a legutolsó percben mindig akad valami rettenetes baj. Épp elég idejük maradt a búcsúzkodásra. Mindent elmondhattak, amit akartak, és ki is fogytak a szóból. Az öregek felszállították könnyeiket, áldogáltak, szerették volna a vége szakad az elnyújtott jelenetnek. Meg ne fázz, szólt anya aggódva, ebben a pokoli melegben. De ez nem jelentett semmit. Mindig ezt mondta az anyja, télen, tavasszal, ősszel és nyáron. A kulacsban ott a víz, figyelmeztette még egyszer apa. Ne igyál hideg vizet, és ne egyél sárga dinnyét. Ne egyél uborkasalátát, pacsirta. Ne egyél, a világért se egyél. A vonat rémülten füttyentett, amitől mind a hárman összerázkodtak. De még mindig nem indult. Hát, Isten vered, leányom, mondta Ákos, összeszedve minden erejét, lezárva a beszédet, határozottan és férfiasan. Isten veled! Vigyázz magadra, leányom! Pacsirta! Kiáltott anya, zsebkendő a széjét rákcsálva, mert megint sírva fakadt. Jaj, leányom, de soká lesz. Pacsirta csak most szólalt meg. Pénteken itt vagyok. Mához egy hétre pénteken. Pénteken! Integettek felé mind a ketten. Pénteken! És ebben a pillanatban a kis rozoga vonat alacsony kocsijaival váratlan megmozdult, rosszogva, pöszögve elindult. Futott kifelé a szabad mezőkre. A leány kihajolt az ablakból, szülei felé tekintett, kik zsebkendőket lobogtatva, de mereven álltak egymás mellett. Egy ideig látta őket, aztán nem látta többé. Kaszárnyafalak, tornyok, szénabogják keringőztek, oszlopok rohantak, lilavirágok hajladoztak a vonatverte szélben. Por napfény csípte szemét, és a kőszén füsttől egyszer köhögött. Szédült körülötte minden. Pacsirta is olyan volt, mint apja. Csak élte az életét, napról napra. De most, hogy az elmaradó tájak, változó mezők eszébe idézték azt, ami nem változhat meg, és mind örökre ugyanaz marad, mellé elszorult. Másik ablak elé lépett, mely nem volt lebocsátva. De itt az üvegen megpillantotta arcát. Nem szerette magát nézni, mert a szíjusság, és aztán minek is. Elindult tehát a kocsi ingó talaján, fülkéje felé menekülve, mint a sietne, és biztosabb, zártabb helyre akarná vinni fájdalmát, de már nem bírta. Amint a fülke elé élt, hol a fiatalember ült, meg az öreg sovány katolikus lelkész, és helyet akart foglalni, elejtette fájdalmát. Szemét könnyek futották el. Első érzése az ijedelem lehetett, mert valami elhárító, úti társait megtéveszteni akaró mozdulattal odakapott szeméhez, mint egy csodálkozva, hogy megtörtént az, amitől félt, amire csak később számított akkor, amikor megérkezik a pusztára, vagy még később. Mennyi könnye volt! Sohasem gondolt, hogy ennyi könny van a világon. Zsebkendőt azonban nem keresett. Ezt úgysem lehetne letörölni. Nyíltan sírt a két férfi előtt, még mindig állva, majdnem szemérmetlenül bujálkodva kínban, hurcolva átkát, melynek otthona sincs, közönyösen is, tüntetve is. A meg-meg újuló könnyektől nedves hártya borult szemére. Senkit nem látott, nem bánta, hogy őt látják. Majd a görcs jelentkezett, az idegek és izmok görcse, mely összeszorította torkát, úgyhogy kaparó érdességet érzett, mintha asszúbort nyelne, aztán keserűséget, mely már elviselhetetlen. Úti társai a sírás ősi műveletét szemlélhették. Amellett egyetlen sóhaj fújta föl titánivá, s rángatózó száj fuldokolva többször levegőért kapkodott. Néhány belégzés, és a lekötő indulat már következett a föloldó, mely szintén fájt, de már a fájdalom halála volt. Pacsirta odadült a fülke ajtajához, hogy könnyebben végezhesse nehéz munkájával. Alig fintorgott, mint testi szenvedés idején, csak a forró zápor folyt szeméből, szájából, orrából, a könny csatornákon át, csak különben egészséges testét rázta térdeitől kezdve vonagló lapockájáig, valami, amit nem lehetett látni. Pusztán ő látott egy fölsejlő, alakot sem öltő emlék, egy végig sem gondolt, de annál maróbb gondolat egy ki nem ordítható gyötrelem képében. Lejut az ülésre. Vastag arca átfült a napfénytől, a forró nyirok maszatától vörösödött az orra. Szegény, fönn a tollas kalapjával olyan volt, mint egy maskara. A fiatalember, csinos buta fickó, ki eddig olvasott, ölébe tette könyvét, bámulta az okogó lányt, és közben többször száján lebegett a szó, hogy segítségét ajánlja fel. El sem tudta képzelni, mi történhetett vele. Azt gondolta, rosszul lett, vagy olyan csapás érte, melyet Silány olvasmányaiból ismert. Pacsirta nem törődött vele, szinte rossz akaratú nyíltsággal nézett el feje fölött, hisz annak előtte, mikor még rájuk tekintett, mindjárt ugyanazzal megbeszélt gonosz hidegséggel fogadták közeledését, szemüket lesütötték. Így védekezett ellenük. Ezt a fiatalember megértette. Nem érdeklődött tovább, belemerült olvasmányába. Pacsirta helyét változtatta. Szembeült a pappal, ki egész idrad úgy tett, mintha semmit sem venne észre. Piros betűs breviáriumából olvasott, fejét a folyósó belső ablakához támasztva. Beteges arca a kiálló pofacsontokkal nyugalmat árult el. Reverendája viseltes volt, egy gombja hiányzott is, celluloid papgalléria töredezett. Hatalmas egyháznak ez a kis szerény katonája, ki visszahúzott falujába, és ott öregedett meg szeretetben, jóságban, sejtette, miről lehet itt szó. Tapintatból nem szólt, részvédből nem mutatott érdeklődést. Ő tudta, hogy ez a világ síralomvölgy. Csak most pillantott a leányra, kék szemével, mely az Istennel való folytonos szembenézéstől kiélesedett, és ez a határozott pillantás már nem sértette Pacsirtát. Úgy tetszett, hogy hűsíti forróságát, hálásan nézett vissza rá, megköszönve figyelmét. Rohama csillapult, már nem zokogott, csak könnyezett. Majd egészen elcsitult. Bámulta a vidéket, nézte a fáradt, kopott papot is, ki túl a hatvanon, a sír előtt, csodálatos egyszerűségre tett szert, és szó nélkül bátorította, vigasztalta, támogatta. Egész úton nem beszéltek semmit. A fiatalember fél óra múlva fölkelt, vállára vette kétcsövi puskáját, megemelte tollas vadászkalapját, kiszállt. Pacsirta fejbólintással köszönt. Tarkőnél a pap segítette leadni holmiát. Béla bácsi egy csézában állt, integetett neki, kedves köpcös arca, mert kiszívott a puszták egészséges levegője, ragyogott. Cigaretta égett fogai között, mindig cigarettázott. Pacsirta elmosolyodott. Nagybátyja szakálla vörös-sárga volt, akár a purzicsát dohány, melyet egyedül kedvelt. Rokoni csókja is dohányszagú. Még valaki várta, Tigris, a vadászkutya. Az a kocsi mellett futott, amint megindultak egészen a tanyáig. Harmadik fejezet, melyben apa és anya első napjáról megtudunk egyet mást. Kisvajkai és Kőröshegyi Vajkai Ákos, nyugalmazott megyei levéltáros, s felesége született Kecfalvi Bozsó Antónia, nézett a vonat után, mely kifelé liheget, és a szemhatár alján nem sokára füstös, fekete ponttá zsugorodott. Maguk elé meredtek azoknak az embereknek szomorú és buta mozdulatával, kiket valamilyen hirtelen veszteség ért. Legalább ahhoz a helyhez ragaszkodtak, hol utoljára látták. Nem bírtak elmenni. Aki elutazik, az tova tűnik, az megsemmisül. Az nincs is. Csak annyira él, mint az emlék, mely visszarévet képzeletünkben. Tudjuk, hogy van valahol, de nem látjuk őt, akár azokat, kik meghaltak. Pacsirta pedig eddig nem hagyta el őket hosszabb ideig, legfőlebb egy napra, Egyszer, amikor elutazott Ceglédre, vagy fél napra, a tarligeti kirándások alkalmával, és akkor is alig várták. Milyen nehéz volt elképzelni, hogy most nem jön haza velük. Ilyenféle gondolatok gyötörhették a két öreget. Leorgasztották fejüket, a pálya kavicsait bámulva, nem kevésbé búsan, mint egy váratlan, gyorsan behantolt sírdombot. Mégis érezték a magányt. Kínosan, egyre növekedve, ott lebegett köröttük a csöndben, mert a vonat hagyott maga után. Vékonyka vasúti tiszt közeledett piros szalaggal, szárnyos kerékkel a karján, ki a vonat indulásán a sínek között állott, és most határozatlan lépésekkel az iroda irányába ment. Arca sápat volt, de szűk homlokán a sapka ellenző alatt éretten virítottak a megyszín nyári pattanások. Mellén lötyögött az egyenruha. Szippantgatta levegőt, mert állandóan átha gyötörte, s bal orjuka ilyen verőfényes időben is bedugult. Sóhajtott, hogy szuszogását kissé megszépítse. Köhögött is, bár egyáltalán nem kellett köhögnie. Azonnal észrevették őt. Cifra Géza volt. Az asszony figyelmeztette urát. Ákos is látta már előbb, csak nem akart szólni. Tanakodtak, mit évők legyenek. Elfordították fejüket, nem akartak vele találkozni. Cifra Gézát 9 év óta ismerték. Annak idején, hogy ide helyezték, a tiszt látogatást tett házukban, és Vajkaiék lekötelező szeretettel fogadták őt, mint mindenkit. Többször meghívták ozsonnára, néhányszor vacsorára is. Cifra Géza elfogadta meghívásukat, csupa félszegségből, mert ő nem tudott nemet mondani senkinek. Dicsérte az ozsonnát, vacsorát. A katolikus nőegyleti bálban pacsirtával táncolt a második négyest. A tarligeti tavon nagyobb társasággal csónakázni vitte, foglalkozott is vele, már ahogy ő tudott nőkkel foglalkozni. De aztán minden ok és alap nélkül arról kezdtek beszélni a városban, hogy pacsirtát elveszi. Erre egyszerre elmaradt tőlük. Más társaságba került. Pár dínokkal, obskrús hivatalnokkal szokott összejönni, kik az ő társadalmi helyzetén is alul állottak, de silány szellemi világok közelebb esett az övéhez, jobban illettek hozzá, mint bárki más. Ennél fogva szégyelte barátait, mint feleségét az, aki rangján alul nősült. Nem is mutatkozott velük, titokban találkoztak az egyiknek vagy másiknak lakásán, és itt kiröhögtek mindent, lebecsültek mindenkit, főképp egymást. Annyira irigykedtek egy borostyán szopókáért, egy új ezüst cigarettatárcáért, annyira gyűlölködtek arra, ki közöttük valami kis pénzhez jutott, vagy örökségre tett szert, hogy a kicsöppentek azonnal a szövetséget kötöttek a szerencsés pajtás ellen, természetesen még mindig a barátság keretén belül, és képesek lettek volna neki halálosan ártani, névtelen levélben följelenteni, kitörni a nyakát. Cifra Géza nem volt ennyire irigy, ennyire rossz lelkű, és ezért olykor undorodott is tőlük, de mégsem tudott kiszakadni innen, mert cimboráihoz, kiket a kicsinyesség és a gonoszság tartott össze, a szenvedély erős kapcsával sivár műveletlensége kötötte, és szerette hülye diáktréfáikat, disznó vicceiket. Lassanként el is hidegedett a közte meg a Vajkaiék között való barátság. Csak épp köszöntötték egymást, pár szót váltottak, mikor így alkalomszerűen találkoztak. Pacsirta nem emlegette Cifra Gézát, hiszen sokan voltak ilyenek. Szülei azonban Cifra Gézát nem felejtették el. Neki, épp ő neki, nem tudtak sohasem megbocsátani, ő a begyükben volt. Mi volt a hibája? Mi volt a bűne? Semmi, bizonyára semmi. Soha egy ujjal sem nyúlt leányukhoz, nem hitegette, nem csalogatta, célzást nem tett semmire, akár csak a többi férfi. Mindössze annyi történt, hogy 9 évvel ezelőtt, ismertségük első évében, egy március estén illedelemből hozzácsatlakozott a magyar király előtt, s a jó időről, meg a rossz időről beszélgetve a Balos kávéházi kísérte és pacsirta, a szülei boldog meglepetésére pár perc késedelemmel érkezett haza a vacsorához, mely rendszerint 8 óra tájban szoktak elkölteni. Vajkaiék ezt nem tudták elfelejteni. Évek múlva is Erre a titokzatos esti sétára gondoltak, és Szifra Gézát családi legendával övezték, mely egyre nőtt bennük, anélkül, hogy valami is táplálná. Hol lenézték, hol vádolták, hol pipotja fráternek, hol minden emberi érzésből kivetkezett, becstelen élfajhásznak tartották ezt a vékony dongájú gyatra, de nem egészen rossz indulatú fiatalembert, ki közöttük különben csak az ő volt. Nevét sohasem ejtették ki. Kétségtelen az, hogy Vajkaéknak egy időben roppant tetszett. Legmerészebb álmaiban sem szemelhettek ki leányuknak alkalmasabb kérőt. Csak ilyen jóra való, megbízható, házias fiatal emberekről ábrándoztak, kik vasalatlan posztonadrágot viselnek, nyomott homlokukat kínosan ráncolják, kissé izzadnak és elpirulnak, mikor beszélnek. Géza közéjük tartozott. Mindig zavarban volt. Mihelyt értelmesebb emberekkel került össze, rosszul érezte magát, gyötrem tükröződött az arcán, kín volt ránézni. Félt mindentől. Félt attól, hogy korán jön, vagy későn megy. Félt, hogy megsértik őt, vagy megsért mást. Félt, hogy sokat beszél, vagy keveset beszél. Attól is félt, hogy sokat teszik, vagy keveset teszik, és vendégségben rendszerint kétszer visszautasított valamit, míg harmadszori kínálásra vett belőle, félre billent fejjel, mentekező mosolyjal. Most sem tudta, mit tegyen. Arról fogalma sem lehetett, mit jelent